Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, és hálásak vagyunk azért, hogy a te kezedből kaphatjuk és vehetjük ezt a mostani jó időt, ezt a nagyon szép őszt, amit adtál nekünk. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy oly sokszor van, hogy valóban a külső környezet is, és bennünket felüdítés és megerősítés és lelkesít. És kérünk téged, hogy mindenképpen emögött is mindig a te atyai és gondoskodó jó akaratodat láthassuk meg. És kérünk téged, mennyei Atyánk, arra is, hogy valóban egy sugárt a te igédből is küldj most le hozzánk. Add meg azt, hogy az igéd olvasása és szent lelkednek belső bizonyságtétele által most is egy lépéssel közelebb kerülhessünk hozzád. Erre segíts most bennünket, légy jelen köztünk és bennünk. Amen. Mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszt olvasom János evangéliumának a 16. részéből, a 16-tól a 23. versig terjedő igeszakaszt. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát, mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömöteket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. A technika ördöge, mondhatnánk, kedves testvérek, mert a mindennapi igeolvasást azt a bibolkán keresztül végzem a telefonomon, és most döbbentem egyébként arra rá, hogy igazából én a holnapi igeszakasznak egy részéből készültem, viszont a 23. rész, vagy a 23. vers, az igazából hát két félbe van vágva a Szentírásunkban, és valóban, tehát ugye egybefüggő blokkot alkot, ez a 16-tól a 23. vers első feléig terjedő igeszakasz, és utána pedig ugye egy új rész érkezik. És amíg olvastam az igét, most tényleg itt ebben a pillanatban döbbentem rá erre, de mégis valamelyest nem a technika ördögének nevezném ezt teljes mértékben, hanem valahogy akkor azt látom meg benne, hogy mivel nincsenek véletlenek, ezért az sem lehet véletlen, hogy nekem ilyen módon is, de e felé az ige szakasz felé terelődött a készülés folyamán a tekintetem. Úgyhogy egy új fogalmat is bevezettetünk itt talán a technika angyala kapcsán is. És ez az ige szakasz tehát, amit a testvérek elé szeretnék ma hozni, akkor hát a holnapi ige szakasznak a legelső kis fele, fikarcnyi része. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Vissza gondolva arra az időszakra, amikor az igével komolyabban kezdtem el foglalkozni, gimnáziumi éveimnek a közepe táján, akkor bizony nagyon sok igét máshogyan értettem, mint manapság, meg utána, teológus éveim alatt. És talán mi is megtapasztaltuk már ezt, hogy bizony egyes igék másfajta jelentést, tartalmat hordoznak a számunkra, akkor, amikor a Jézussal való járásnak az elején járunk, és aztán pedig a későbbi időszakokban, amikor növekedünk, élünk a hitünkben. És hát ebben az időszakban eléggé gyakori volt a számomra, hogy nagyon-nagyon szimplicista módon, szinte ilyen sensus literalis értelemben mondjuk ki merészen, hogy szó szerint vettem bizonyos ige szakaszokat. Ilyen volt például Róma 8:28, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, és tényleg úgy gondolkodtam akkor erről, hogyha én az Istent jobban megszeretem, hogyha hozzá közelebb kerülök, hogyha jobban hiszek, ha eléggé erős lesz a hiszem, akkor onnantól kezdve minden a javamra szolgál, csak jó dolgok fognak történni velem. És aztán persze elég hamar jutottam arra a belátásra, hogy azért ez nem teljesen így van. Éppen arról szól ez az ige, hogy az Istent szerető ember számára, még amit a külvilág esetleg, meg ő maga is akkor és ott esetleg egy csapásnak, nehézségnek vagy rossznak gondol, olyan dologgá válhat, ami őt tovább viszi, tisztítja, erősíti, ami a javára szolgál. És egy ilyen fajta személyes tapasztalatom volt ezzel az igével kapcsolatosan is ebben a korszakomban, a hitben való megindulásomnak a kezdetén. Bizony-bizony mondom néktek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Úgy értelmeztem ezt az igét akkor, mint egyfajta bianco csekket. Tudjuk, hogy mire gondolok, amikor szerintem bianco csekket mondok, tehát végig is egy olyan csekk, ahol nincsen beírva az összeg, és akkor végül is az ember oda bármit betehet, bármit beírhat, és akkor úgymond azt az összeget megkapja. És így értettem én ezt az igét is, bármit, hogyha kérek Jézus Krisztus nevében, akkor azt a mennyei atya megadja nekem. Csak eléggé erőteljesen kellene hinni, hegyeket mozgató hitet valahogyan elsajátítani, megkapni, arra fele törekedni, és hogyha ez megvan, akkor az atya bármit megad az őt kérőnek, Jézus Krisztusnak a nevében. És persze, ezt is tudjuk mindannyian, hogy hát ez azért nem teljesen így van, és mégis, hogyha ezt valahol belsőképpen tudjuk, mégis, minthogyha öntudatlan módon mégiscsak úgy értenénk ezt az igét, mert olyan érdekes módon tesszük oda az imádságainknak a végére, szinte egyfajta varázsigeként vigyesztjük oda, hogy Jézus nevében, vagy annak a nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni, Jézus nevében, ámen, szinte az ámennek egyfajta szinonimájává válik nagyon sokszor, talán a személyes imádságainkban, nagyon sokszor ugye az ige szolgálatainkban, liturgikus megnyilvánulásainkban is ez a kifejezés Jézus nevében, mintha egyfajta ilyen szezámtárúj lenne, ez a kifejezés, egyfajta ilyen mágikus erejű varázsszó, amivel rávehetjük az Isten kéréseink teljesítésére. Persze nem akarom ezt a szót magát, meg ezt a szóhasználatot ennyire pellengére állítani, meg igazából szükségtelenül ostorozni, mert valóban teljes joggal mondhatjuk, hogy egy ártatlan és ártalmatlan szófordulatról van akkor szó, amikor mondjuk ezt a szót oda tesszük az imádságainknak a végére, hogy akkor tényleg ezen van a hangsúly, hogy ártatlan és ártalmatlan szófordulat. Mert nem teszi az imádságainkat hatékonyabbá az, hogyha ezt oda vigyeztjük a végére. Sőt, a leginkább az áll távol ennek a jézusi mondásnak, felhatalmazásnak az eredeti céljától, hogyha ennek pusztán csak egy ilyen liturgiai, egy ilyen szófordulatszerű, egy ilyen, hát semmiképpen mondjuk nem mágikus funkciót tulajdonítunk, vagy egy ilyet látunk meg ebben. És most előjön egy picit a egyház történész belőlem, mert rögtön arra gondoltam, hogy az egyház történet folyamán persze, azért sokszor fordult elő ez, Jézus nevét egyfajta ilyen mágikus, szakramentális céllal használták. Például az Óegyházban is találkozunk már egyébként ezzel, de a ferencesek között van egyébként mindmáig nagy hagyománya Jézus nevének, az ő nevén, a neve tiszteletének és az ő neve használatának. Bonaventura jegyezte fel Assisi Ferencről, midőn Jézus nevét kiejtette vagy hallotta, vidámság ömlött el a keblém, és külsejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlett volna, vagy szép zenét hallott volna. És Assisi Ferencnek ezen megtapasztalásai alapján egyébként a ferencesek, főleg ugye a radikálisabbak, a spirituális ferencesek egyfajta Jézus mantrát is kialakítottak, Jézus nevének az ismétlését, szinte ilyen extázisig való ismételgetését, És hát az ő ajkukon lett először az Allah Akbar ellenében egy csatakiáltás is Jézusnak a neve, ez játételesen hozzánk is kapcsolódik, hiszen Kapisztrán János volt az, aki ezt először a kereszteseinek ajánlotta és alkalmazta. De nem kell itt csak a katolikus példákra gondolni, 17. századnak a pietistái közül a radikálisabbak is hasonlóképpen éltek Jézusnak a nevével, mintha annak lenne valamilyen fajta önmagában ható, egyfajta ilyen mágikus ereje, és hogyha azt ilyenfajta varázsige-szerűen lehetne az imádságban használni. Érezzük persze, hogy ez távolra visz bennünket a Szentírásnak az eredeti szándékától. Mit akar hát jelenteni, mit akar számunkra tartalmazni ez a Jézusi szó? Bizony-bizony mondom nektek, amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. És már előkerült az, hogy igen, ez egy felhatalmazás. És igen, mindenképpen az. Ez egy potenciál, ez egy lehetőség, ez egy felhatalmazás. Jézus felhatalmaz bennünket arra, hogy mi megkülönböztetett módon kérhetjük az Atyát. Megkülönböztetett módon járulhatunk hozzá, oda elé, megkülönböztetett közelségbe, kapcsolatba kerülhetünk vele, akkor, hogyha a mi mesterünkre, Jézus Krisztusra hivatkozunk. De ez a megkülönböztetettség nem a imádságainknak a sikerességében, hatékonyságában nyilvánul meg, ahogyan én ilyen nagykamasz fejjel ezt gondoltam, hanem sokkal inkább a mélységében. Minket tesz ez a felhatalmazás, és ennek a felhatalmazásnak tényleg az átgondolt, tudatos használata egyre inkább készé arra, hogy elmélyítsük magunkban azt, hogy hogyan is kerülünk mi oda az Atya elé. Ki által mehetünk hozzá, kinek az áldozata révén van nekünk nála keresni valónk, ki az, aki bátorít és megerősít bennünket abban, hogy az Atyával kapcsolatba léphessünk. Jézus nevében egy felhatalmazás, egy mélyítése, mind annak, amit ő az Istenhez való utunk megtisztításában véghez vitt. Úgyhogy jó ezt szem előtt tartani Jézus nevében, amikor ezt oda tesszük az imádságaink végére, vagy így kérünk, akkor ez nem elsősorban a kéréseinkért van, azok hatékonyságáért van, hanem értünk van, hogy bennünket pecsételjen meg egyre inkább abban a tudatunkban, hogy én is Jézus által mehetek az Atyához, Jézus által én is az Atyának a gyermeke vagyok, az atyai házban lakom, őt én megszólíthatom, és várhatom az ő válaszát. Szóba elegyedhetek vele. Másodszor, ha ez felhatalmazás, és hát hallhattuk róla, hogy az, akkor hát ez a hétköznapi életben is általában úgy működik, hogyha egy felhatalmazást akkor használhatok, hogyha az egybe cseng, az együtt mozog a felhatalmazónak az eredeti szándékával. Egy nagyon hétköznapi és bugyuta példával fogom ezt megvilágítani, hogyha mondjuk felküldök egy hallgatót a dékániból projektorért, akkor adják oda neki, ha azt mondja, hogy lány tanár úr kéri a projektort. Van neki egy érvényes felhatalmazása. Az én szavamra nem hiszem, hogy mondjuk a hivatal vezetőnek a pénztárcáját odaadják neki, vagy mondjuk a kávégépet a rendelkezésére bocsátják, mert tudják, hogy hát ott egy kicsit megbicsaklik a dolog, arra hallgatónak nem lehet felhatalmazása. A felhatalmazás az végis arra vonatkozik, ami egybe cseng, ami egybe illik, összeillik, kompatibilis a felhatalmazónak az akaratával, a küldetésével, a felhatalmazásával. És jó, hogyha amikor Jézus nevére hivatkozunk, akkor valamelyest ezt is szem előtt tartjuk, és hát persze tarthatjuk is, mert ugyanakkor hát amire ő felhatalmazást ad, hogy kérjük, akkor meg is erősít bennünket, hogy azt igen, azt bizony, azt mindenképpen mi teljes joggal kérhetjük, és fel arra irányítja a figyelmünket, hogy bizony a Szentírásban több helyen találkozunk azzal, hogy Jézus Krisztus buzdít bennünket, felhatalmaz bennünket arra, hogy valamit mi kérhetünk az Atyától. És ilyen szempontból pedig akkor ezeket a dolgokat nyilván kérhetjük az ő nevében. Persze a tengerparti villa vagy a luxusautó az nem lesz e között, de minden olyan dolog közte van, ami szükséges ahhoz, hogy a mi életünk az teljesebb és mélyebb lehessen. Néhány dolgot hozok csak most ide, kedves testvérek, mielőtt lemerül a kütyű. Jézus például felhatalmaz minket arra, hogy kérhetünk szent lelket. Kérhetjük, hogy a szent lélek megerősítse a hitünket, egyenlőségért vonva a kettő közül, végül is kérhetünk tőle hitet. Kérhetjük azt, hogy megerősítse az Istenbe vetett bizalmunkat. Aztán kérhetünk tőle, ez talán bennünket közelebbről érint, akik végül is a mennyei atya aratásában tevékenykedünk különböző pozíciókban, kérhetünk az atyától segítséget. Maga Jézus hatalmaz fel bennünket arra, kérjétek az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Kérhetünk tőle segítséget, nem vagyunk egyedül a szolgálatunkban, felhatalmazásunk van arra, hogy mi kérjük az ő közbenjárását, de kérjünk akár emberi hozzájárulást is, és ahhoz a szolgálathoz, amit mi ő érte végzünk. És az ige azt is elég tárja, hogy törekedhetünk a nagyobb kegyelmi ajándékokra, és kérhetjük a kegyelmi ajándékokat is Istentől magunk számára, tehát nem pusztán csak közösségileg van jelentősége, lehetősége Jézus nevében való kérésnek, imádságnak, hanem arra is, hogy mi az egyéni növekedésünkre kérjünk segítséget és egyéni fejlődésünket, kiterjedésre való szándékunknak a megáldását vigyük elég. Mindezekre a teljesség igénye nélkül felhatalmazást ad Jézus Krisztus. Ezeket valóban teljes joggal kérhetjük az ő nevében az atyától. És mindez persze talán, ami elhangzott, nem ment meg bennünket attól, hogy ne az ámen szinonimájaként használjuk továbbra ezt a Jézus nevében kifejezést, bár ahogy utaltam erre, szerintem ez sem azért gond önmagában, de ugyanakkor mégis az egyszerű szófordulati jellegen túlváltva használhatjuk tényleg úgy ezt a kifejezést, mint ami segítségünkre lehet abban, hogy átéljük ennek a kifejezésnek az igazi tartalmát. Hogy igen, ez egy nagyszerű felhatalmazás, bennünket Jézussal közelségbe képes vonni, minden egyes imádkozásunk alkalmával ráemeli a szemünket az Istennek a kegyelmére, visszafogadására, arra, hogy mi Jézus nevében Istennek, az Atyának édes gyermekei vagyunk. Őt megszólíthatjuk, és az ő szavát pedig bizton várhatjuk. Amen. Imádságra csendesedjünk el, és hát... Mennyi Atyán, köszönjük neked igéd szavát, és köszönjük azt, hogy ma reggel valóban egy ilyen fajta gondviselésszerű véletlen kapcsán egy olyan ige kerülhetett elénk, ami olyan szempontból beszédes a mi számunkra, hogy nagyon sokszor vannak úgy az imádságaink, hogy talán csak úgy eldaráljuk őket, talán csak úgy elmantrázzuk, talán csak úgy tényleg mondjuk, és nem elimádkozzuk. Nem vagyunk ott mögötte, és te látod, hogy ez különösképpen veszélyezteti a kötött imádságainkat és imádság formuláinkat. És kérünk téged, hogy te vettesd észre velünk azokat az ajándékokat, azokat a lelki potenciálokat és lehetőségeket, amelyek abban rejlenek, hogyha mi tudatosabban fordulunk az ima életünk felé. És akár legyen ez a mi atyánknak az esetében, legyen akár ez az egyház hitvallása, az apostoli hitvallás esetében is egészen más tartalmat hordozhatnak ezek a kötött formák is a számunkra, hogyha átéljük, megéljük, belegondolunk, és valóban tudatosan mondjuk ki azt, amit benne, ami itt való őseink megfogalmaztak. Így kérünk, mennyei atyánk, arra is, hogy figyeljünk fel a te nevedben való kérésnek a lehetőségére, és valóban ez egy olyan kis szócska legyen, ami pecsétjéül szolgál a mi életünkben annak, hogy te közel léptél hozzánk, hogy neked számunkra is van szavad, ami életünkben is munkálni akarod, a te mindent jóra vezérlő akaratodat. Add meg, hogy ezáltal is, hogy erre felfigyelünk, egy picit közelebb kerüljünk, egy picit jobban rácsodálhassunk a te felénk megnyilvánuló szeretetednek a csodájára. Kérünk téged, mennyei atyánk, most ezen a helyen is, egyházunknak a szolgálatáért, vezetőinkért, áld meg őket és segíts meg őket a munkáikban, és kérünk téged, mennyei atyánk, elesettjeinkért, szükséget szenvedőinkért, betegeinkért, akár legyen mondjuk az erőtlenedés, vagy a szükség, lelki vagy testi természetű, tudjuk, hogy mindkettőn a te erőddel lehet győzelmet aratni, vagy megnyugvást lelni. Kérünk téged továbbra is a te kegyelmedért, és annak megtapasztalásáért, hogy igen, te megszólítható vagy, és válaszolsz, szólsz hozzánk. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.